Április 25-én lesz a Mítoszok csatája a Premier Kult Caféban. Ugye múlt héten már beszélgettünk a mesemondásról, itt is valami hasonlóról lesz szó, itt a mítoszoknak az erejéről, illetve a mítoszok versenyének is mondják ezt az eseményt, akivel pedig beszélgettünk telefonon, Zalka Csenge, az esemény főszervezője. Szervusz!
Szia, örülök, hogy itt lehetek.
Köszi, hogy itt vagy velünk, így az éterben. Kezdjük azzal, hogy mi ez a mítoszok csatája, hogyan indult, ugye itt 2009-re kell visszamenni. Mennyiben más ez az egész, mint a mezei mesemondás?
Hát igazából ezt a rendezvénysorozatot, ez egy nemzetközi rendezvénysorozat, a mítosz tulajdonképpen egy brand. Tehát ez bárki rendezhet mítoszok csatáját, ha betartja a megadott paramétereket, és megtartja rendezvénynek az eredeti célját és mondani valóját. A mítoszok csatája igazából azért jött létre, hogy a mítosz mesélést, a mítoszoknak az élő szóban történő előadását, ezt egy kicsit visszahozzuk a köztudatba, és megmutassuk felnőtt közönségeknek, hogy ez milyen izgalmas és élvezetes tud lenni.
Hogyan kell elképzelnünk a mítoszok csatája közönségét?
Hát igazából bárkit szeretettel várunk, aki szeret történeteket hallgatni, és egy jó közegben jól érezni magát. Nem véletlenül a Premier Kult Caféban rendezzük ezt a rendezvényt, tehát lehet közben enni, inni. Vannak szünetek, ahol lehet beszélgetni a közönség többi tagjával, tehát ez egy nagyon barátias hangulatú rendezvény. És egy felnőtt, tehát 18 éve feletti embereket várunk, de szoktunk néha mítoszok csatáját rendezni gimnáziumokban is. Nyilván akkor úgy válogatjuk a történeteket, hogy a gimnáziumi korosztálynak megfeleljen, de alapvetően azért ez egy felnőtt műfaj. Egy írmesemondó találta ki egyébként, Claire Murphy, és azóta is ő meg én, mi ketten visszük ezt a nemzetközi rendezvénysorozatot, tehát mindenki, aki mítoszok csatáját szervez, az vagy Claire-rel, vagy velem egyeztet arról, hogy minek kell benne lenni egy ilyen rendezvényben.
Ugye itt múlt héten beszélgettünk a Meseszó Egyesülettel arról, hogy hogyan születik meg a jó mese, és mi számít jó mesének egyáltalán. És itt a mítoszokkal kapcsolatban gondolom, itt nagyobb a kötöttség. Szóval, hogy meglévő mítoszok, vagy akár urbán legendák is gondolom, hogy helyet kaphatnak. De ha rosszul gondolom, akkor most javíts ki, légy szíves, csak azért érdekes, hogy igen, hogy itt mit nevezünk mítosznak. Szóval lehet-e egy urbán legenda mítosz?
Nem, az alapvetően egy másik műfaj. Mi hagyományos mitológiákkal dolgozunk, hagyományos mítoszokból válogatunk, tehát mindenféle olyan történetet szoktunk mesélni a világ kultúráiból, ami mondjuk istenekről, teremtésről, természetfeletti erőkről szól, és az adott kultúrában, az adott jelen világban ez egy igaz történetnek számított. És azért igen, egy sokkal nagyobb kihívás az, hogy tisztelettel nyúljunk ezekhez a történetekhez, tehát sohasem cél az, hogy mondjuk átírjuk, vagy paródiát csináljunk belőle. Nyilván egy csomó mítosznak van beleépített humora, tehát szoktunk jókat nevetni ezeken a rendezvényeken, de alapvetően az a cél, hogy megmutassuk, hogy ezek a történetek a maguk korában szóban hogy hangzottak el. Mert hogy az írásbeliség az egy sokkal későbbi fejlemény, tehát tulajdonképpen ezeket a történeteket évezredekig vagy évszázadokig szóban adták elő, és teljesen máshogy működik, akár egy ismert görög mítosz is, amikor élőben meséli valaki.
A mítoszoknak egyébként mennyi közük van a vallásokhoz?
Hát ezek vallásos történetek voltak, tehát az adott vallásban, az adott hiedelemvilágban a mítoszokról úgy gondolták, hogy ezek igaz történetek, tehát hogy nem szórakoztatásra születtek, tehát ez nem egy mesei műfaj volt, hanem az adott kultúra ezeket a saját eredetének, a saját istenei történetének gondolta, és ezért is van az, hogy nagyon sok kutató munkát végeznek a mesemondók, akik a mítoszok csatáján fellépnek, hogy biztosak legyünk benne, hogy tisztelettel bánunk ezekkel a történetekkel, és hogy tényleg úgy mutatjuk be ezt a történetet, ahogy az adott kulturális kontextusban ennek helye volt.
De évszázadok vagy évezredek alatt ezek a mítoszok formálódhattak?
Abszolút, és formálódtak is, és mondjuk egy-egy mítosz, már ugyanúgy, hogy a népmesék is, nagyon sok változatban maradhatott fenn. Tehát még egy népszerű görög mítosznak is lehetnek homlokegyenest ellenkező változatai különböző forrásokban, és a kutató munkák része, amikor készülünk egy ilyen rendezvényre, hogy nem csak kiválasztunk egy sztorit, hanem utána is nézzünk jó alaposan, és megpróbáljuk azt a változatot megkeresni, amit mi beszeretnénk mutatni a közönségnek.
2024-ben egyébként milyen mítoszok kapnak igazán nagy figyelmet? Van kihatása az aktuális társadalmi változásoknak a mítoszokra, legalábbis a mítoszok hallgatására, vagy megismerésére?
Szerintem abszolút, és nyilván mi mindig választunk egy-egy tematikát, és ahhoz válogatjuk a történeteket, tehát most például csillagképekről fogunk beszélni, és a csillagokról, ez lesz a téma most csütörtökön 25-én. Az előző az egy Valentin napi mítosz csatája volt, ahol sárkányos szerelmes történeteket hoztunk magunkkal.
Azért ezt elég nehéz komolyan venni, nem?
Voltak sárkányos sztorik is, mondjuk volt Nébelung ének, voltak szerelmes sztorik is, én mondjuk egy japán történetet hoztam, ahol két sárkány szeretett egymásba, tehát hogy léteznek mindenféle nagyon izgalmas sztorik, amit hát ezekhez a témákhoz lehet társítani.
Mi a tanulsága egy szerelmes sárkány mítosznak?
Hát ha most ezt a példát emeljük ki ebben a japán történetben, ez arról szólt, hogy egy lány elkövetett egy hibát, túl mohó volt, és kiívott egy szent forrást, és ezért büntetésből sárkánnyá változott, és utána neki kellett vigyázni a helyi tóra és a tó környékére, és úgy gondolt, hogy akkor ő most már örökre egyedül maradt, mert ez a hiba kihatott az egész életére, őt sárkánnyá változtatta, és hogy neki már soha nem lesz társa. És akkor megjelenik egy másik sárkány, aki szintén ember volt egyszer, és szintén egyszer elkövetett egy hibát, amiért sárkánnyá változott, és ők ketten tulajdonképpen egymásba szeretnek. Hát ennek is van egy ilyen nagyon szép, szerintem emberi arca, annak ellenére, hogy sárkányok szerepelnek benne, istenek, meg mindenféle kozmikus csaták, hogy tulajdonképpen az arról szól, hogy lehetek-e még boldog, hogyha én egyszer hibáztam.
Van ezeknek vége, ezeknek a mítoszoknak?
Persze, hát igazából ugye a mítoszok csatája az egy verseny, tehát egy elég pörgős rendezvény, úgyhogy 12-15 percbe kell beleférni egy mítosznak, és általában is munka a mesemondók részére, a fellépők részére, hogy melyik szeletét emelet ki mondjuk a görög mitológiának, ami belefér 15 percbe, és van eleje meg vége, mert benne van valami üzenet, ami miatt te szeretnéd elmondani ezt a történetet.
Ugye ezt arra gondoltam, hogy van-e végkimenetele, konklúzió, lezárása?
Hát igen, hogyha jól meséli az ember, akkor van. Pont ezért, mert ahhoz képest, hogy ezek milyen régi történetek, egy csomó nagyon emberi dolog rejlik bennük. Tehát az a sztori, amit én fogok most csütörtökön mesélni, az egy görög mítosz, egy hősről, akit kiírtak az Iliászból. Tehát, hogy is meg is van annak a hagyománya, hogy Odüsszeusz tett róla, hogy őt a költők elfelejtsék, és az egész történet valahol az irigység körül forog, és akörül, hogy mennyi jót tehetsz, hogyha közben meg valaki mástól meg elveszed az ő jótetteinek a hírnevét, vagy a dicsőségét. Tehát most Odüsszeusz hős, vagy nem hős? Tehát ezek is ilyen nagyon nagy kérdések, és mi azt szeretnénk, hogyha a közönség ezeken eltöprengene.
Még mielőtt egyébként a mítoszokat túlmisztifikáljuk, azt lehet mondani, hogy 2-3 ezer évvel ezelőtt ezek voltak a korszappan operái? Most eszembe jutott, amikor Miklóst kiírták a Barátok közből.
Kevésbé a szappanoperák, inkább a kötődés valahogy a körülöttünk lévő világhoz. Tehát, hogy minden városnak meg volt a maga alapító mítosza, hogy mi kik vagyunk, hogy mi kitől származunk, hogy mi hogy kerültünk ide, hogy ez a hegy miért van itt, hogy ez a folyó miért így néz ki, tehát hogy ez a vulkán miért tört ki. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a mítoszok azok kapcsolatot jelentettek a saját múltunkkal, a saját identitásunkkal, mint egy közösségnek az identitásával, és a körülöttünk lévő természeti világgal is.
Amikor azt kérdeztem, hogy a vallásokhoz mennyi köze van, akkor félig arra is gondoltam, hogy azok, akik nem tartoznak semmilyen vallási felekezethez sem, ők is ugyanúgy hihetnek mítoszokban, nem? Tehát, hogy ez a fajta kapaszkodó, vagy ennek az igénye az a mítoszok által kielégítődik.
Igen, igen, és abszolút ugyanúgy megvan az élvezeti értéke, attól függetlenül, hogy például most, akik ott ülnek a Premier Kult Caféban, ők tényleg hinnének-e abban, hogy Zeus küldi az esőt, vagy nem Zeus küldi az esőt, de attól függetlenül a történetnek van egy csomó olyan érzelmi pontja, meg olyan emberi üzenete, ami érdekes lehet bárki számára.
Egyébként mi az a gyújtópont, ami így berántja az embert a mítoszok világába? Szóval ezért is kérdeztem, hogy kik azok, akik hallgatják a mítoszokat. Mi az a pont, ahol be lehet lépni ebbe a világba? Vagy belép valaki általában ebbe a világba?
Hát szerintem egyrészt az, hogy a mítoszokban azért, mert nem minden fekete-fehér. Tehát ezek sokkal izgalmasabb összetett összetettebb sztorik, mint az, hogy van egy jó, meg van egy gonosz, és úgyis tudod, hogy a jó fog nyerni, hanem itt már azért vannak esendő hősök, vannak a mindenféle morális kérdések, felvetések, tragédiák, nem minden végződik jól, és szerintem ez már felnőtt közönségeknek nagyon izgalmas, mert kamaszoknak és felnőtteknek én azért szeretek mítoszokat mesélni, mint fellépő mesemondó, mert hogy ott már sokkal több mindennel tudunk azonosulni, kamaszok főleg nagy szerelmek, nagy csaták, ki vagyok én, mi az én sorsom, tehát hogy ezek azért nagyon nagy témák, és ez azért berántja az embereket. Meg valljuk be, hogy a mitológia az nem tűnt el az életünkből, mert a popkultúra tele van vele. Tehát mindenki eljön mondjuk mítoszok csatájára, hogyha szereti a Percy Jacksont, ha szereti Lokit, meg Thort, meg a Marvel hősöket, hogyha csomó mítosz a mai napig velünk él, különböző regények, képregények, filmek, tévésorozatok formájában, és ez is egy olyan találkozási pont, ahol nagyon remekül meg lehet szólítani új közönségeket, akik mondjuk egy hagyományos mesemondó estre nem biztos, hogy elmennének.
Egyébként mi lenne a mítoszokat fenyegető legnagyobb veszély?
Hát egyszerűen az, mint minden hagyományos történetnél, hogy elfelejtődnek. És az szerintem nagyon nagy veszteség, nem csak az adott kultúrának, nyilván elsősorban nekik, de az egész világnak, hogyha egy mítosz eltűnik úgy, hogy nem emlékszik rá senki, mert valahol ez azért az emberi létnek, vagy az emberi gondolkodásmódnak egy nagyon szerves része. És egyébként pontoljuk őket, tehát hogy most nem ugyanaz a definíciója, de mondjuk ezek a nagyon-nagyon népszerű filmes univerzumok akár, ezek egy kialakuló modern mitológia részei. Tehát az embereknek annyira zsigeri igénye van a mítoszokra, hogy maga a műfaj szerintem az nem fog eltűnni. De az, hogy egy-egy mítosz feledésbe merül, az szerintem például tud valós veszély lenni, és a másik fele, ugyanennek az érmének a másik oldala, az pedig az, hogyha megfagynak egy formában. Tehát elfelejtünk arról beszélni, hogy ezek rugalmasan változtak mindig is, sokféle verziójuk volt, sokféleképpen mesélték őket, és hogy egy történetnek nagyon sok árnyalata és nagyon sok oldala lehet. Mert abban a pillanatban, hogy kánon csinálunk belőle, és ez az eredeti sztori, és az összes többi a szükség, akkor megérkeztünk a dogmához, és az már egy másik téma.
Ez negatív vagy pozitív irányba viszi el a történeteket?
Szerintem megszűnik a színességük, meg megszűnik az a fajta gondolkodásmód, ami azzal jár, hogy igen, valakitől így hallottam, valaki mástól úgy hallottam, egy harmadik ember így meséli, nem kell szó szerint venni az első halott információt, és mondjuk most az internet korában például nagyon izgalmas arról beszélni, hogy mi az, amit így első ránézésre elhiszel, vagy elfogadsz, vagy pedig benne van a gondolkodásmódodban az, hogy egy sztorinak sokféle verziója lehet.
És akkor itt jön a kérdés, hogy hogyan kell elmesélni egy mítoszt. Ugye elméletileg ez a mítoszok csatája, ez nem a mítosz elmesélőknek a versenye, hanem a mítoszok versenye, vagy a történetek versenye. Ez alatt mit értetek?
Azt, hogy amikor Claire kitalálta ezt az egész mítoszok csatája rendezvénysorozatot, több skandináv mesemondóval együtt, és én is beszálltam később a szervezőgárdába, akkor azt nagyon fontosnak tartottuk, hogy itt ne arról szóljon a verseny, hogy ki a legjobb mesemondó. Mert lehet arról is versenyezni, ez egy másik fajta rendezvény, de mi azt akartuk, hogy az emberek a mítoszokba gondoljanak bele. És hogy ne a miénk legyen a főszerep, hanem a történeté. Úgyhogy az a rendszere a mítoszok csatájának, hogy minden körben két mítosz hangzik el, amiket összeköt valamilyen téma. Most például a csillagos esten, most csütörtökön lesz olyan kör, hogy tejút. És akkor elhangzik két történet a tejútról, mondjuk két különböző kultúrából, és aztán fölteszünk egy kérdést a közönségnek, és a közönség a kérdés alapján szavaz. És ezek a kérdések mindig olyanok, hogy egy kicsit beszélgetésre inspirálják a közönséget, hogy melyik szörnyet tartanád otthon szívesebben házi állatként, vagy melyik hőst válogatnád be az olimpiai csapatunkba. Tehát ezek ilyen vicces kérdések, de igazából ez a cél, hogy a történeten gondolkodjanak el a hallgatók, és ne arra szavazzanak, hogy ki volt a kedvenc mesemondójuk aznap este.
Egyébként az ilyen mítoszoknak az élvezeti értékét mi adja leginkább hallgatóként?
Szerintem az, hogy nagyon izgalmasak. Mindig vannak sztorik, amik humorosak, tehát amikkel jókat lehet nevetni, de vannak egészen komoly és mélyen megrendítő történetek is, és ugye egy mítoszok csatája rendezvényen elhangzik 8 darab mítosz, úgyhogy reményeink szerint a közönség nevetni is fog, sóhajtozni is fog, és hát rengeteg izgalmas sztorit fog hallani, amit remélhetőleg korábban nem ismert, és végig fogja izgulni, hogy na ennek most akkor mi lesz a vége.
Egyet még árulj el, amikor egy csomó mindent készhez kapunk, már egyébként többször is említetted azt, hogy a mai képregény univerzumok is mítoszokat dolgoznak fel sok esetben. Kiknek marad meg a mítosz, mint műfaj? Kik fogják űzni ezt, akár mesélőként, akár befogadóként? Mit vártok el ettől a műfajtól a következő, nem tudom, 1-2 évtizedben?
Szerintem amúgy az a tanulság a mítoszok csatájának, hogy ez nagyon sok embert érdekel. Szerintem az egyik legnépszerűbb mesemondó rendezvény a Magyarországon, tehát rendszeresen teltházunk van a premierben, ami nagyon izgalmas, mert mi se hittük el elsőre, hogy tényleg ennyi ember bejön mítoszokat hallgatni egy hétköznap este, de ez annak a jele, hogy ez igenis érdekli az embereket. Szerintem egyrészt azért is, mert ezek olyan régi történetek, amik annyira jók, vagy annyira mondanak valamit az embereknek, hogyha maradtak évezredeken keresztül, mert nem maga a szórakoztató része, tehát az, hogy ott vagyunk a premierben, eszünk, iszunk, nevetünk, szavaznak, kihirdetjük a díjakat a végén, mindenki örül, hogy ki nyert és ki nem nyert, és tehát az egész ilyen nagyon kötetlen, nagyon baráti, és valahogy egy közösség szerveződik a köré, hogy történeteket mesélünk egymásnak. Tehát szerintem maga az, hogy élőszóban adjuk elő ezeket a mítoszokat, az egy olyan kapcsolódás a közönséggel, hogy sziasztok, itt vagyok, van egy jó sztorim, hallgassátok meg, szerintem ez tiszta király, nagyon érdekes, és remélem nektek is tetszeni fog, és ez a fajta hangulat az, ami mindig visszahozza az embereket, hogy ez jó buli, és a történetek meg szépek és izgalmasak.
Na jó, hát akkor sok sikert csütörtökre, április 25, Premier Kult Café, mítoszok csatája, és este 6, igaz?
Este 6, igen.
Ahol meg lehet hallgatni jó sztorikat a múltból.
Köszönjük szépen, reméljük, hogy sokan lesznek. Mi nagyon izgalmas sztorikkal készülünk, úgyhogy én is már alig várom.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Zalka Csengével beszélgettünk, a Mítoszok csatája főszervezőjével, és folytatjuk a szabadesést a szünet után. Maradjatok még!